A mi segítségünk, ünnepszentelésünk, Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Az Isten tiszteletünk elején a 188. dicséretünket énekeljük fennállva. Így kezdődik, e pünkösd ünnepében dicsérjük Isten szívvel. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább Isten tiszteletünket a 377. dicséret éneklésével. Az első vers így kezdődik, Szentlélek, légy körül bennünket. Hallgassátok meg Istenek szent igéjét, amint szól hozzánk, ahogy írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 18. fejezetében, a 24. verstől a 19. fejezet 7. verséig.
Eközben Efezusba érkezett egy Apollós nevű, alexandriai származású zsidó férfi, aki ékesen szóló és az írásokban jártas ember volt. Ő már tanítást kapott az Úr útjáról, és buzgó lélekkel hirdette, és helyesen tanította a Jézusról szóló igéket, de csak János keresztségét ismerte. Bátran kezdett beszélni a zsinagógában is. Amikor meghallgatta őt Akvilla és Priscilla, maguk mellé vették, és még alaposabban megmagyarázták neki az Isten útját. Amikor pedig át akart menni Akhájába, a testvérek bíztatták, és írtak a tanítványoknak, hogy fogadják be őt. Amikor megérkezett, nagy segítségükre volt azoknak, akik a kegyelem által hívőkké lettek. Mert erélyesen cáfolta a zsidókat, és a nyilvánosság előtt bizonyította az írások alapján, hogy Jézus a Krisztus. Amíg Apollós Korintusban volt, Pál, végigjárva a felső vidékeket, Efezusba érkezett. Ott néhány tanítványra talált, és így szólt hozzájuk. Kaptatok-e szent lelket, amikor hívőkké lettetek? Ők így feleltek. Hiszen még azt sem hallottuk, hogy van szent lélek. Ezután megkérdezte tőlük. Akkor milyen keresztséget kaptatok? János keresztségét, válaszolták ezek. Pál ekkor így szólt. János, amikor keresztelt, megtérést követelt, de azt mondta a népnek, hogy abban higgyenek, aki utána jön. Azaz Jézusban. Amikor ezt meghallották, megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevére. És amikor Pál rájuk tette a kezét, leszállt rájuk a Szent Lélek, úgy, hogy különböző nyelveken szóltak és prófétáltak. Ezek a férfiak pedig összesen mintegy 12-en voltak. Az Úr segítségét kérjük, hogy ne csak fülünk, de értelmünk és lelkünk is befogadja az igét. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Istenünk, köszönjük neked, hogy fáradhatatlanul a nap minden percében szólsz hozzánk. Bár tudnánk mi magunk is, akár csak töredékével a te hűségednek, nem csupán kiállni melletted, de haladni is veled. Mert látod a kétkedést, látod minden kérdésünket és kétségünket, és válaszolsz. Válaszolsz, pedig olyan gyakran vakok és süketek vagyunk a te szavadra. hiszen egyfolytában elméleteket, nekünk tetsző feleleteket gyártunk, túlmagyarázunk, vagy éppen a megerősítésedet várjuk elképzelésünkre. Felfogni nem tudjuk, mekkora kegyelem is az, amikor mégis először csak percekre, vagy talán egyre tovább átéljük érintésedet, meghallunk téged saját nyüzsgő gondolataink hangzavarában. Engedd kérlek, hogy ez a megértés ne céltalan, önmagáért való legyen. Add, hogy még ha csak villanásra is, de tovább vigyen a láthatatlan elfogadásán át a valóságod megtapasztalásáig. Amen.
Bűnbocsánat üzenetét János első leveléből hirdetem. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket és megtisztít minket minden gonoszságtól. Készülődjünk az ige hallgatására, a 235. dicséretünknek énekeljük a 4. versét. Adj szent lelket a tanítóknak. Istennek az a szent igéje, amely alapján az ő üzenetét hirdetni kívánom köztetek, írva található a felolvasott szakaszban, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 19. fejezetében a 2. versben. És így szólt hozzájuk, kaptatok-e szent lelket, amikor hívőkké lettetek? Ők így feleltek, hiszen még azt sem hallottuk, hogy van szent lélek. Kedves testvérek, 2 hete történt az velem, hogy helyettesítettem egy elsős csoportba, és hát megkaptam a tananyagot, hogy videót nézzünk, sikerült a kicsiket összeterelni, megkaptuk a termet, megnyugodtam, bedugtam a konnektorba a videót, elindult a filmnézés, gyerekek is lenyugodtak egy kicsit, és egyfele néztek, örültem. Aztán nem sokáig örültem, mert a gép leállt. Hát ekkor kicsit ideges lettem, hogy most akkor mit is kell csinálni. Nyomkodtam a gépen a különféle gombokat, próbáltam, egyre idegesebb lettem, izzadni kezdtem, a gyerekek 60 felé mentek, és hát csak nagy sokára jöttem rá, hogy mi a hiba, talán már kitalálták, hogy nem volt áram a konnektorba. Tehát azért világított még ott az elején, és azért indult el, mert a telep még tartotta az áramot, de amikor vége volt a töltésnek, akkor leállt. Kívülről minden rendben volt az elején, de aztán kiderült, hogy mégse. Áram nélkül nem megy. Mint ahogyan szent lélek nélkül sem megy élni a hívő életet. Hát próbálgatunk mi azért, próbáljuk élni, valahogy csinálunk ezt-azt, meg szolgálunk is, de lélek nélkül nem megy. Nem fogunk lelkeket vezetni az Istenhez. Lélek nélkül halott marad az életünk. Ugye az első gyülekezetben nagy hangsúly esett a Szentlélek személyére, munkájára. Központi ünnepük volt a pünkösd. Most már úgy eltolódott a hangsúly, inkább még a karácsonyt ünnepeljük. Igen, az nagy családi ünnep. Még talán a húsvét is, de hát a pünkösd. Azzal nem nagyon tudunk mit kezdeni. Nem tudom, hogy hogyan fogadnák itt a testvérek, hogyha valaki így nekik szegezni a kérdést, mint Pál apostol az efézusi hívőknek, hogy vettetek-e szent lelket. Hát itt nem derül ki az ige összefüggéséből, hogy pontosan mi indította Pált erre a kérdésre, de azt tudjuk, hogy ki indította, a szent lélek, mert a szent lélek felismertette vele, hogy igen, erre van szükség, és vezette azután őket tovább. Jele van azért annak, hogyha valami lélek nélkül történik, jele van annak, hogyha valaki lélek nélkül él. Először nézzük meg, hogy mit is jelent ez. Nem véletlenül mondtam az áram nélküli konnektort, mert hogy alapvetően, hát ilyen az életünk, hogy hiányzik az örök élet belőle, hiányzik az isteni élet belőle, mert nincs összeköttetésünk vele, elszakadtunk tőle. Hát van valami tartalékunk, valami tartalékkal biztos, hogy mindenki jött erre a földre, és hát ez a tartalék valameddig tart, Van, akinél 2,5, van, akinél 90, mint ahogy itt a hirdetésből hallhatjuk majd, hogy ki meddig élt, akiket temettünk ezen a héten, de hát egy idő után leáll, akárhogyan erőlködünk is. Van tartalékunk, van, akinek van, akinek nincs, például a szeretetre. Tudunk mosolyogni, nem kell hozzá mást tenni, csak néhány izmot megmozgatni itt az arcunkba, de hát kerüljünk egy váratlan helyzetbe, amire nem vagyunk felkészülve, akkor nem a mosolygás fog kijönni belőlünk, hanem az a másik természet, amelyik haragszik, meg felcsattan, meg megsértődik, irigykedik, aggódik, szorong, félelmei vannak, békétlen, és folytathatnám még a sort. Egy növénynél nagyon könnyű azt megítélni, hogy vajon mű vagy igazi, él vagy emberek csinálták. Megnézem, közelebb megyek hozzá, megtapintom, megszagolom, észreveszem, mert hogy a mű növénynek biztos, hogy nincs jó illata, hiányzik a gyökere, csak élénk színei vannak, meg dekoratív, de soha nem fog szaporodni, egy új levelecske se fog megjelenni rajta, díszítheti a szobát, talán nagyon praktikus, mert nem kell úgy ápolni, és nem kell cserélni alatta a vizet, elég néha leporolni. A gyerekek is játszanak, sokszor boldosdít, látom az unoka gyerekeknél, hogy is játszanak, nagyon szép mű növényeket, zöldségeket gyártanak, és akkor játsszák a boltosdit. A múltkor oda is mentem az egyik ilyen paradicsomhoz, mert annyira élethű volt, de hát műanyag volt. Egész biztos, hogy abból nem fognak levest főzni, mert nem táplál senkit sem, csak bele lehet törni a fogunknak. Pál apostol így közel került az efézusbeli gyülekezeti tagokhoz, látta az életüket, és azt látta, hogy nem termik a Szentlélek gyümölcseit. Beszélgetett velük, és azt tapasztalta, hogy a lényeg hiányzik. Az igaz hit, a ráhagyatkozás, hogy Jézusnak a természete nem ábrázolódik ki bennük. Mai példákkal élve, hát vannak vallásos cselekedetek, eljövünk a templomba, Istent is bele tudjuk szőni a beszédünkbe, Uram, Uram, de nem alázzuk meg magunkat az Isten hatalmas keze alatt. Adakozunk, de nem adjuk magunkat először mindenestül. Ugye így szoktuk hirdetni az Isten tiszteleti liturgiába is a végén, hogy először önmagunkat adjuk, mert csak így kedves a mi adakozásunk. Vagy úrvacsorázunk, igen, mert érezzük valahol belül, hogy szükségünk van rá, meg hogy a református emberek ezt teszik ünnepkor, de megakadunk a másik emberbe, hogy ilyen meg olyan, és nem tekintjük egészen testvérnek, és nem gondoljuk komolyan, hogy nekünk naponta bűnbocsánatból kellene élni. Vagy mondjuk a másik embernek, hogy igen, szeretlek, persze, de amikor tenned kellene, értem, tehát valamit tenni kellene, mozdulni, vagy éppen egész konkrétan meglátogatni valakit, vagy bevásárolni, vagy takarítani, akkor arra már azért nincsen időnk. Vagy örülünk, és keressük is a világi örömöket, megfizetjük sokszor jól az árát is, de nem ismerjük azt az igazi örömöt, ami a Jézus Krisztusból való kapcsolatból fakad. Azt az örömöt, ami akkor is tart, amikor nem szeretem napok vannak. Türelmesek vagyunk, igen, ismerek embereket, akik nagyon tudnak tűrni, de hát addig, amíg valaki rá nem lép a lábukra. Vagy erő helyett, lélek nélkül csak erődemonstráció van. Akkor mit szoktunk csinálni? Ismerős helyzet, talán családba, hogy akkor rá kiabálok a gyerekre, vagy hősködök, vagy erőlködök, és a végén még a kezem is eljár, hogyha gyengébbel, kisebbel van dolgom. Tehát kívülről minden rendben van, de belül nagy a baj. Nincs élet, nincs erő az engedelmességre, az igazi szolgálatra, és ez az élet, ez nem is vonzó kívülállók számára, mert érződik rajta, hogy mű, izzadság szaga van. Tehát nem Krisztus az élet középpontja, hanem a nagy egónk, énünk. Talán szépen csillog, dísznek is jó, de nem táplál senkit. És az a baj, hogy be lehet ezzel csapni magunkat, hogy hát úgy rendben van az életem. Egy darabig megy, egymást is be lehet csapni, De egész biztos, hogy Istent nem lehet becsapni, mert ő nagyon jól tudja, hogy hol tart az életünk, nagyon jól tudja, hogy valamiben megakadtunk-e vagy sem, haladunk-e előre, van-e növekedés, van-e élet. Az efézusi gyülekezet úgy tűnt, hogy nagyon jól szervezett gyülekezet volt, ékesen szóló az ige hirdetőjük, Apollos, igencsak jártas volt az írásokban, ezt Lukács ki is emeli, amikor írja itt ezt a fejezetét, de valahol valami baj van, és ezt Pál apostol érzi. Keresztelők is vannak. Biztos, hogy úrvacsora is volt, meg sok ünneplés is lehetett abban a gyülekezetben, de csak a keresztség János keresztsége szerinti volt. Keresztelő János nagyon keményen intette az embereket, hogy mérges kígyóknak fajzatai, és az emberek jöttek hozzá, félelemből megkeresztelkedni, hogy elkerüljék az ítéletet. Jézus Krisztus pedig a kegyelmét kínálja föl, a szeretetét kínálja föl, a teljes bocsánatot, és ő bennünket megeleveníteni szeretne, életet adni, valóságos erőt, ami kitart, ami nem olyan, hogy csak egy darabig megy, hanem egy olyan forrást, amiből mindig meríthetünk. Szentlélek ilyen, a Szent Háromságnak a harmadik személye. Ugyanaz az isteni személy, mint az Atya és Jézus Krisztus, minden tekintetben egyenlő velük, ugyanolyan örökkévaló, hatalmas Isten, minden isteni tulajdonsággal felruházva, hogyha valaki új életet kap Jézus Krisztusba való hitáltal, abba az Isten szent lelke költözik. És a Szentlélek az, aki meggyőz róla, hogy kárhozatra méltó bűnös vagyok, tehát nem másokra mutatok már, hogy kik azok, akik vétkeznek, hanem a magam bűneit viszem oda, megvallom, és kapok bocsánatot. Ösztönöz a lélek, hogy igenis megtérésre van szükségem, megszentelődésre van szükségem. Ösztönöz a lélek, hogy a forráshoz menjek, és kapjak minden nap kegyelmet kegyelemre, vigaszt és erőt. A Szentlélek azonban tud meg is szomorodni, hogyha az életemben olyan dolog van, ami nem kedves neki, és meg is lehet oltani. De munkája legfőképpen abból áll, hogy meggyőz minket az igazságról, hogy tanúságot tesz Krisztusról, hogy kijelenti nekünk az Isten gondolatait. És abban az emberben, aki hisz Jézus Krisztusban, a Szentlélek elkezdi megteremteni Jézus Krisztusnak a természetét. Hát ez az, amit mi magunk biztos nem tudunk úgymond csinálni, még hogyha fejben tisztában is vagyunk vele, meg megtanuljuk ennek a módját. Ugye konfirmációs vizsga volt a tegnapi nap folyamán, nagyon szépen elmondták a gyermekek, hogy mit tanultak meg, de hát a tanulás az önmagába kevés, hogyha nincs hozzá erőnk azt megcselekedni, amire ő hív. És az Isten nem is azt várja, hogy magunkból most kiizzadjunk valamit, meg erőlködjünk, hanem arra hív, hogy támaszkodjunk rá. Majd ő kimunkálja bennünk ezeket a tulajdonságokat, majd ő vezet. Tehát ne én okoskodjam ki, hogy mi az Isten útja, hanem bízzam rá magamat. És ne legyek türelmetlen, mert nem biztos, hogy a lélek egyik napról a másikra el fogja bennem végezni, de az ígérete, hogy arra a napra, amire kell, ő el fogja végezni bennem minden munkáját, amit csak akar. El fogja bennem végezni, hogy bizonyosságom legyen az örök élet felől, el fogja bennem végezni azt, hogy megértsem, hogy hol van a helyem, mik a szolgálataim, el fogja bennem végezni azt, hogy szeretni tudjak, még azt is, aki nem szeretetre méltó. A lélek által elkezdődik a szívünkbe ez a jó munka, és ő bevégzi. És lélekben járhatunk, és folyamatosan átélhetjük azt, hogy betöltekezünk szent lélekkel. Minden nap szükségünk van rá, mert a lélek fog aztán mozgósítani, hogy hogyan szolgáljunk mások felé, hogy nem magunknak kedveskedjünk, hanem hogy másokban is elinduljon az élet, és ennek az életnek a növekedése. Tehát minket is kérdez ez a mai ige, hogy vettetek-e szent lelket. És nem kell ezen a kérdésen megsértődni. az Efézus beliek sem teszik. Nem kell azon megsértődni, hogyha valaki a megtérésünkre kérdez rá. Nem bántásunkra teszi, hanem javunkra, életünkre. Mert az Isten kegyelme az, hogy lehet ilyenkor tovább lépni, és lélek által lehetséges az újjászületés, a megtérés, lehetséges a hitben való növekedés, még akkor is, ha megakadtunk, akkor is, ha megszomorítottuk a Szent Lelket. És mikor tegyük fel ezt a kérdést, ha nem éppen pünköstkor? De mit tehetünk mi azért, hogy megkapjuk a Szent Lelket? Inkább úgy teszem fel a kérdést, hogy mi, tehát nem azt, hogy vettetek-e, hanem hogy mit tehetünk azért, mert ez a kérdés így, hogy vettetek-e Szent Lelket, valahol arra utal, mint amikor bemegyünk a boltba, letesszük a pénzt és megkapjuk az árut. Hát a Szentlélek vétele, ez nem ilyen, mint egy bolti vásárlás, amiért nekünk valamit kellene adni fizetségképpen, hanem az Isten ajándéka. És nagyon fontos kérdés, és nem valami szektás beütés, amitől óvakodni kellene, mert lélek nélkül halottak vagyunk, és lélek ereje nélkül semmit sem ér a szolgálatunk, csak erőltetés, csak küszködés. És igazából csak az a vonzó, ami lélek által történik. Ezt talán a hívő emberek már érzik, hogy milyen jó az, amikor a lélek indít, és nem nekem kell erőlködni, meg erőmet összeszedni, hanem akkor, hogyha azt érzem, hogy nincs erőm, akkor is mehetek, ha azt érzem, hogy nincs üzenet, mégis nyissam ki a számat, és kezdjem el, és a lélek majd adja az igét, és visz tovább, viszi tovább, ami az ő munkája, a másik ember szívében is. Cseri Kálmán igehirdetésében találtam egy példát egy professzorról, akinek változott az élete, ezt úgy szeretném felolvasni a testvéreknek, hogy magunkra ismerjünk, hogy vajon a mi életünk hogy is van. Hollandiában élt egy öreg, nyugalmazott lelkész tanár, a nagy tiszteletben álló Prof. Grunning. Halála után többen megemlékeztek róla a különböző újságokban, többek között egy egészen egyszerű ember is. Ezt írja. Nagyon hitvány ember voltam, minden héten elittem az egész keresetemet. Egyszer valaki azt mondta, ha valaki segíteni tud rajtad, az csak Prof. Grunning lehet. De én nem mertem egy ilyen kiváló, nagy tudóshoz elmenni a lakására. Valaki azonban megadta neki az én címemet, és egy este ő jött el hozzám. Nekem egy könyvet hozott, egyáltalán nem valami vallásos könyvet, kislányomnak pedig egy almát. Egy teljes óra hosszat maradt nálam, megívott két csésze kávét, és azt mondta, ez a kávé éppen olyan finom, mint az otthoni. Azután vagy 10-szer eljött még hozzám, egyetlen szóval sem említette az alkoholt, de én nem bírtam többé pálinka után nyúlni. Valahányszor bejött hozzám, szinte halálra szégyeltem magam előtte, és rettentően nyomorultnak éreztem magam. De ő mindig úgy bánt velem, mint önmagával egyenrangú személlyel. Sőt, szinte mint egy fölött álló valakivel. Mielőtt kalapot emelhettem volna előtte, már ő megelőzött. Amikor nálam volt, mindig Jézusra kellett gondolnom, pedig nem is beszélt róla. Tehát az emberek, akik ezzel a professzorral találkoztak, azt élték meg, hogy Jézus hogyan tud szeretni, Jézus hogyan bánik az emberrel, mert az életét megtöltötte a lélek. Tehát szavak nélkül is vonzott az élet szentsége, a Krisztus szeretete. És ott lesz mindig előrelépés, ott lesz mindig megszentelődés, ahol ez így van. Milyen a mi életünk, vajon ilyen, hogy az emberek látják belőle Krisztus szeretetét, vele találkoznak? Azt gondolom, hogy mi is kérhetjük bátran, amit Ezékiel kért, hogy négy szelek felől júj elő lélek, és lehely ezekbe, a megölettekbe, hogy megéledjenek. Kérhetjük saját életünkre nézve is, hogy Uram, eleveníts meg, mutasd meg, hol akadtam el, mutasd meg, mi a terved velem, indíts. A hitükben egyre bátrabb tanítványok is ezt tették pünkösd előtt, kívánták a lélek erejét, és bíztak Jézus ígéretében, és meg is kapták, úgy írja Lukács, hogy mindeközben pedig valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádságban. Tehát ez a pünkösdi történet leírása, és erre buzdít bennünket az Isten igéje több helyen is, az egyik Zsoltárban is, hogy folyamodjatok az Úrhoz, az ő hatalmához. Tehát amit mi tehetünk, hogy hozzá folyamodunk, könyörögjünk és kérjünk, és hihetjük azt, hogy ő nem hagyott el minket, és áll az ígérete, hogy ne adna a ti mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Tehát fel tudja bennünk szítani az első szeretet tüzét, mert a Szentlélek kérdés az nem olyan, amit a megtéréskor egyszer s mindenkorra letudtunk, hanem olyan, hogy jó lenne mindig kérni, mindig az erejét. Nyilván nem a mi imádságunk fogja előidézni a Szentlélek kiáradását, hiszen amikor mi ezért imádkozunk, akkor ezt azért tehetjük, mert előtte már a lélek ezt az imádságot kimunkálta a szívünkbe. Tehát nem csiholjuk mi a léleknek a tüzét, de várhatjuk a lángot. Nyitott szívvel, Isten előtt állva, imádságban adhatunk teret neki az életünkbe. Mert azt az edényt lehet megtölteni, amelyik üres. Hogyha szorosan fogom a saját életemet, ha szorosan fogom és ragaszkodom saját kívánságaimhoz, elképzeléseimhez, vagy akár fájdalmaimhoz és csalódásaimhoz, az Isten nem fogja azt kicsikarni a kezemből, de hiszem, hogy mindannyiunkat segít és vezet, hogy elhagyjuk és kárnak szemétnek ítéljük, ami akadályoz az ő követésében. Van egy szép halleluja énekünk, ami segíthet ezt megérteni, egy verszakát olvasom csak, idősebbek talán ismerik, hogy taníts, Uram, meghajlani, mint szélben az aranykalász, s dacos szívem, ha ellenáll, midőn a lélek rálehel, jöjj tűzgyanánt, s a dac, a gőg, lelked tüzében égjen el. Tehát magunktól nem tudunk mi meghajlani, magunktól dacos a szívünk, ami ellenáll az Istennek, ezért van nagyon mindig a lélek erejére szükségünk, és vigyázzunk rá, hogy meg ne szomorítsuk se bűneinkkel, se engedetlenkedésünkkel, és ne becsüljük le a léleknek a munkáját. Úgy is lehet nem vigyázni rá, hogy lebecsülöm, hogy azt mondom egy igehirdetésre, hogy ó, hát ez csak emberi beszéd. Várhatjuk pedig mindig azt, hogy szól az Isten emberi beszéden keresztül is, mint ahogy megeleveníti azt is, aki készül arra az igehirdetésre, meg azt is, aki hallgatja azt az igehirdetést. Tehát szükségünk van a lélekre, hogy kiábrázolódjék bennünk a Krisztus, hogy mi is elmondhassuk Pál apostollal együtt, hogy élek többé nem én, hanem él bennem ő. És higgyük el, hogy a Szentléleknek mindenre van hatalma. Tehát van hatalma minket kimozdítani, megeleveníteni, azt is, aki Isten tagadó, és azt is, aki valamiben megakadt, van hatalma megeleveníteni egy kapcsolatot, egy családot, gyülekezetet, egyházat, be tud tölteni az ő erejével. Isten áldjon meg bennünket, hogy ezt éljük meg, hogy jön a Szentlélek az életünkbe, vezet és erőt ad, vigasztal és pártunkat fogja. Amen. Isten igéjére válaszként a 463. dicséretünk első versét énekeljük imádságos szívvel. Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Köszönjük azt neked, Urunk Istenünk, hogy pünkösdöt ünnepelhetünk, ünnepelhetjük a lélek kiáradását erre a földre. És köszönjük, Urunk, hogy ez a lélek tud nekünk életet adni, ez a lélek megszenteli egész életünket, átjárja szívünket, szánkat, cselekedeteinket, szolgálatainkat. Köszönjük azt, Urunk, hogy tőlünk nem erőlködést vársz, nem azt, hogy valami emberit felmutassunk, hanem csak annyit, hogy bízunk benned, és te mindent megcselekszel. Bocsásd meg, Urunk, hogy hívő létünkre is olyan sokszor megakasztjuk a léleknek a munkáját, sokszor vonakodunk engedelmeskedni, ráhagyatkozni, emberi erővel csinálunk valamit. Köszönjük, Urunk, hogy amikor te cselekszel, akkor te mindig az életet munkálod és viszed előre. Köszönjük az igédet, hogy igéd által tudsz megeleveníteni, És köszönjük azt, Urunk, hogy nem akadály előtted még a mi kemény szívünk sem, mert hogyha a te lelked jön, akkor nem tudunk más tenni, csak behódolni és meghajolni előtted. Urunk, eléd visszük a gyászoló szíveket, könyörülj rajtuk és vigasztald őket. Köszönjük, hogy a te szent lelked a vigasztaló, pártfogó, aki mellénk áll, és aki vezet, és aki felemeli a tekintetünket az örökkévaló felé. Urunk, végezd így az ő szívükbe vigasztaló munkádat, és töröld le könnyeiket. Urunk, eléd visszük most ezt a csendes percet is, hogy te munkáld bennünk az imádságot. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A gyülekezet helyét elfoglalva hallgassuk meg az énekkar szolgálatát.